is mindenkit. Legelőször a gyerekekhez szeretnék röviden szólni. Kedves gyerekek, nem tudom, ismeritek-e Jézus hegyi beszédéből ezt a felhívást. A ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. Ami ezen kívül van, az a gonosztól van. Mit gondoltok, miért mondta Jézus kétszer is, hogy igen, igen, vagy nem, nem? Ez azt jelenti, hogy legyen egy határozott, egyenes igen, vagy egy határozott, egyenes nem. Mert tudjátok, hogy ezen a földön nem csak jók és jó dolgok vannak, hanem rosszak is, ezért egy keresztény az egyformán határozottan kell, hogy mondjon igent, és ugyanolyan határozottan nemet arra, ami nem helyes. És mi lehet az, ami ezen kívül van, amire azt mondta Jézus, az a gonosztól van? Amikor valaki keveri a kettőt, ugye ezt úgy szoktuk mondani, egy kicsit mellé beszél, egy kicsit füllent, és én tudom, hogy a gyerekeket meg szokta kísérteni, hogy hát most olyan könnyű kivágni magát, hogyha valamit nem egészen igazán mond, csak olyan félig igazán mond. És szeretnék nektek a Bibliából egy történetet röviden elmondani, hogy lássátok, hogy a Jóisten mennyire gyűlöli a nem igaz beszédet, még a kicsit nem igaz beszédet is, és minden nemű hazugságot. Gondolom, hogy hallottatok Elizeus prófétáról a szüleitektől, vagy a gyermekiskolában, és ez az Elizeus prófétához ment egyszer egy pogány főember, akit a próféta az Isten kegyelme által egy borzasztó betegségből meggyógyított, pontosabban az Úr gyógyította meg a próféta szava közvetítésével. Námánnak hívták ezt a szíriai főembert, hogy ez a borzasztó betegség a lepra volt, ugye, ami az egész testét ilyen visszataszító, fertőző sebek borították. És a prófétát megkérdezte ez a Námán, hogy mit ajándékozhatna neki, mert ő úgy indult el a távoli hazájából, hogy mindenféle kincsekkel, értékekkel, hogy majd, ha tényleg meggyógyul ő, mivel fogja kifejezni a háláját. És a próféta azt mondta, hogy él az Úr, én semmit el nem fogadok. Isten gyógyított meg téged, én nekem semmivel nem tartozol. Igen ám, de volt a prófétának egy szolgája, úgy hívták, hogy Géházi. Az meg azt mondta magában, hát ennek a gazdag embernek nem is esne nehezére valamit adni, és hát az én uram a próféta, hát miért csinálta ezt, hogy semmit nem kért? És magában azt mondta, hogy ő utána ered, azt is tette. És mikor utolérte, hát rögtön fölismerte, hogy a próféta szolgája, leszállt a jóváról, és kérdezte, hogy mi baj van, mi áradban van. Na és figyeljetek csak, most kell, jött az első hazugság, mert azt mondta, hogy most jött két próféta ifjú az én uramhoz, és hát megkért engem, hogy adj neki két öltöző ruhát. Hát én nem tudom, hogy ez a főember mit gondolt, hogy de furcsa ember ez a próféta. Ott azt mondta, semmit nem kér, utána meg utánam küld. Talán csak a Jóisten őrizte meg, hogy le ne rombolódjon a lelkében mindaz, amit a próféta által tapasztalt. Hát mindenesetre azért készséges volt, és hát rögtön adott ruhát ezeknek, és még külön ezüstöt zsákban, tehát ugye akkor nem ilyen volt a pénz, mint most papírpénz, hanem zsákban adták az ezüstöt, és ez volt a fizetőeszköz, és még embereket is adott, hogy ezt elcipeljék a próféta házához. Na de mikor közeledtek a próféta házához, akkor ugye hát a Géházinak valamit csinálni kellett, mert így nem mehettek el, nem állíthattak be a prófétához, és elkezdte mondani az embereknek, hogy van itt egy kis domb, azon egy kis ház, nem kell egész odáig vinnetek, itt letehetitek. Azt nem is írja le a Biblia, hogy mivel indokolta, de szerintem itt hazudott másodszor, mert valamit kellett mondania, és ezt is jegyezzétek meg, hogy egyik hazugság hozza maga után a másikat. Aki egyszer hazudik, az rendszerint belebonyolódik, és fog másodszor is, meg nagyon könnyen harmadszor is, mint ahogy a Géházival is történt, mert aztán ugye ott hagyták ezeket a zsákba az ezüstöt, meg az ajándékokat, és ő ment haza a prófétához. És a próféta megkérdezte, honnan Géházi, honnan jössz? És erre ő, most már tudjátok, ez is szomorú, hogyha valaki egyszer hazudik, még lehet, hogy kicsit nehezére esik, mert nem szokott hozzá, de ha másodszor hazudik, az már könnyebben megy, a harmadik meg már csak úgy kicsusszan. És azt válaszolta Géházi, nem ment a te szolgád sehova. Mint akinek a legtisztább a lelkiismerete. És akkor a próféta azt mondta neki, hogy nem ment-e az Úr lelke veled, és az Úr megmutatta nekem, és akkor pontosan elmondta, hogy hogy értél oda, hogy szállt le az a Námán a szekeréből, mit mondtál neki, mit adott neked, és utána jött a döbbenetes szó, azt mondta, mivel ezt tetted, szálljon a Námán poklossága rád. És abban a pillanatban ez a szörnyű betegség megjelent a Géházi testén. És ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő mennyire gyűlöli a hazugságot, és tudjátok, azért volt olyan súlyos a büntetése ennek a Géházinak, mert a próféta mellett élt. Látta, hogy az Isten milyen igazságos, látta, hogy a próféta milyen önzetlen és igazságos, és ilyen példa mellett, és ilyen tanítás mellett ő mégis ilyen dolgot cselekedett, és mondom, csak a Jóisten óvta meg ezt a főembert, hogy meg nem ütközött, és le nem rombolódott a lelkében mindez, amit a próféta által az élő Istentől tanult, mert Géházi mindent megtett ezért, hogy tönkretegye azt a bizonyságtevést, amit Elizeus próféta adott ennek a szíriai embernek. Tehát, kedves gyerekek, én arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy nagyon véssétek az emlékezetetekbe Jézus szavát, aki azt mondta, hogy legyen a ti beszédetek, igen, igen, határozott, biztos, igen, egyértelmű, igen, vagy határozott, nem, egyértelmű, nem. Semmi kiskapu a hazugságnak, a mellébeszélésnek, a füllentésnek. Mert ime látjátok ebből a történetből, hogy a Jóisten mennyire megveti, és mennyire gyűlöli a hazugságot. Remélem, nem fogjátok ezt elfelejteni. Kedves gyülekezet, most pedig nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk Ézsaiás könyve 6. fejezetéből a 8. versnek csak egy részletét. Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetéből idézem a 8. versből. Ézsaiás könyve 6. fejezet 8. verséből. Az első részét olvasom a versnek. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Nem tudom, ez a kérdés, ami Isten részéről elhangzott egykor Ézsaiás prófétának, de rögtön hadd mondjam, hogy jó lenne, ha mi is egészen személyesen magunkra vonatkoztatva hallanánk, és mi is azt mondhatnánk, hogy hallottam az Úr szavát, amint nekem mondja. Kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Én azt hiszem, ezzel a kérdéssel kapcsolatban minden túlzó dramatizálás nélkül azt mondhatjuk, hogy ez egy szívbe markoló kérdés Isten részéről személyesen hozzánk. A prófétához, és ma hozzánk. Mert valahogy olyan megdöbbentő ez, hát Istennek szüksége van ránk. Mi az, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Olyan hihetetlennek hangzik. Ugye, hiszen Istent mi mindenhatónak, hatalmasnak ismerjük. És akkor hogy kérdezhet tőlünk ilyet? Mi nagyon hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, mint a Jézus példázatában bemutatott egy talentumos szolga. Hogy is gondolkozott az a szolga? Ahogy azt mondta Istennek, hát te egy célra törő ember vagy, a mi Bibliánk így mondja, hogy kegyetlen ember vagy, ez egy nagyon szerencsétlen fordítás, úgy lenne helyes visszaadni, hogy kemény, célra törő ember vagy. Te ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Tehát te keresztül tudod vinni a te dolgaidat, neked nincs én rám szükséged. Én nyugodtan elrejthetem az én talentumomat, én elég, ha csak őrzöm magamnak a hitet, én nekem nincs szükség részemről sem áldozatvállalásra, sem küzdelemre, sem fáradozásra az Isten megváltási művében más emberekért. Elég, ha én magamnak őrzöm a hitet, ha én ebben így megállok. Ugye milyen könnyen gondolkozik az ember így, de az Isten szava így hangzik, mert Jézus tanítványokat hív. Jézus nem egy fogyasztó gyülekezetet akar látni, ahol jövünk, hogy mi magunk erőt merítsünk, jövünk, hogy mi egy kicsit megvigasztalódjunk. Vagy ahogy Ellen White egyszer nem röstelte leírni ilyen élesen, hogy némelyek úgy járnak az Isten házába, mint az ajtó a sarkán. Vagyis a megszokás, a hagyomány, a tradíció. És az Isten viszont tanítványokat keres, és az a kérdése, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Végig azt látjuk az egyház történelemben, hogy Isten soha nem mennyei lények által közvetlenül munkálkodik a földön. Az angyalok csak segítik, csak szolgáló lelkek azok megsegítésére, akik az emberek közül Isten szándékaival, Isten gondolataival azonosulnak, és készek szolgálatot, és készek áldozatot vállalni, hogy az Isten megváltási műve előre haladjon, és előre lépjen. Mondhatnám, hogy ez mint egy a nagy küzdelemnek a szabálya, hogy Isten embereket keres, embereket, akik által a munkáját végezheti. Ezért mindannyiunknak hallani kell az Úr szavát, amint személyesen megkérdezi tőlünk, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Másrészt azért szívbe markoló ez a meghívás, ez a felszólítás, mert ha az Atya és a Fiú áldozatára gondolunk, az Atya és Krisztus áldozatára, amit ő cselekedett értünk, akkor az ember ezen a háttéren olyan fájdalmasan éli át, hogy mit tett ő értünk, Isten pedig kérdezheti, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk, és sokszor csak passzivitás, egy ilyen lelki elzárkózás a válasz, hogy hát nekem megvan a magam élete, nekem megvannak a magam gondjai, én küzdelmet, nehézségeket vállalni nem szeretnék, azért én szeretném ezt az életet olyan békésen leélni. Tehát az írás azt mondja, hogy Krisztus gazdag lévén szegénnyel lett érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Azt mondja, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy Jézus önmagát adta váltságul mindenekért. Önlelkét áldozatul adta. És akkor, mikor ő kérdezi, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk, akkor tartózkodó, vonakodó, zavartság, bizonytalanság, vagy finom elutasítás a válasz. Ezért ez egy hatalmas kérdés. És érdemes megnézni, hogy milyen szöveg összefüggésben hangzik ez a kérdés. Ugye Ézsaiás proféta még szolgálatának a legelején volt, ugye azt írja, Uzziás király idejében kezdte a szolgálatát, és hadd olvassam el a 6. fejezet első verseit. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orszáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Tehát mielőtt ez a kérdés elhangzott, a proféta az Isten dicsőségét szemlélte. A jeruzsálemi templomba látogatásakor látomás állapotába helyeztetett, és feldörlült előtte a szentek szentjét takaró függöny, és egy pillanatra látta Istent a maga valódi dicsőségében. És hallotta a szeráfoknak a mély meggyőződésből, őszinte csodálatból fakadó szavát, szent, szent a seregek ura, és a profétikus kijelentés, mert ez valójában profétikus kijelentés volt, hogy mind az egész föld teljes az ő dicsőségével. Ha úgy jelenben nézzük, akkor kicsit úgy meglepődünk, és azt mondjuk, hát mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy mind a széles föld teljes az ő dicsőségével, csak hogy ez eredetileg jövő időben hangzik. Az angyalok már előre látják az Istennek a végső győzelmét, és az angyal seregek már lelkendezve mondják, ők tudják értékelni az áldozatot, amit Isten hozott. Látják, hogy ő milyen szentségben valósítja meg az ő terveit, és örvendezve mondják, hogy végül mind az egész föld telve lesz az Isten dicsőségével. Annyira el lehet gondolkozni ezen a jeleneten. Emlékszem, eszembe jut egy eset, Szegedre jártam bibliaórákat tanítani, és ott egy biológus kutató, egy nagyon értelmes, egy nagyon, nagyon gondolkodó asszony járt a bibliaórákra, és egy szörnyű tragédia érte, mert a legkisebb, negyedik gyerek az leukémiás lett, és hát ő aztán ugye a kórházba ment vele, és ott a kórházban, amikor meglátogattam, akkor ő kérte, hogy menjek és látogassa meg a kórházban, és azt mondta, hát ha előtte nem járt volna a Biblia órákra, ezt az egészet nem bírná ki. És akkor ott mondta el nekem, hogy volt egy éjjel egy egész különös álma, hogy ebben a megrendülésben, amit a gyermek betegsége okozott, foglalkoztatta az Isten lénye, és azt mondja, hogy ő egy pillanatra úgy az Isten lényéről szerzett benyomást, mintha Isten országában lett volna. Olyan hatással volt rám, hogy rögtön fölébresztettem a férjemet, és elmondtam neki, mert nem is nagyon tudom szavakkal kifejezni. Azt mondja, valami ilyesmi jutott eszembe, hogy milyen ostobák voltunk mi mind a földön, hogy mi milyen primitíven gondolkoztunk Istenről. Azt mondja, valami olyasmit éreztem, hogy kifejezhetetlen az ő nagysága, bölcsessége, tökéletessége, de ez nem nyomasztó, hanem valahogy inkább vonzó az ő nagysága. Valahogy, mint ami alatt jó oltalmat keresni. Azt mondja, valahogy így tudnám szavakkal visszaidézni azt, amit én ott érzékeltem. És a próféta is valami ilyesmit érzékelt, szent, szent a seregek ura. Valahogy az ő erkölcsileg tökéletes lényét, és egyben az ő fenségét, valahogy annyira érintette őt, és ez a profétikus kijelentés, hogy mind az egész föld végül teljes lesz az ő dicsőségével, hogy ez életre szóló nyomot hagyott a profétában. És én ezt azért idéztem fel, ezt a szöveg összefüggést, mert azt szeretném mondani, hogy senki nem tud erre a kérdésre pozitív választ adni, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk, hogy kész akár küzdelmet, akár áldozatot, akármit vállalni Krisztusért, csak az, aki látja az Isten dicsőségét. A proféta ezután 60 éven át, a legkritikusabb körülmények között kész volt az Isten ügyét szolgálni, és végül mártírhalált vállalni Krisztusért. De azért tudta ezt tenni, mert akkor is látta, és azután is egész életében ő látta az Isten dicsőségét, és látta a végső győzelmet. Azt, hogy végül mindez egész széles föld teljes lesz az Isten dicsőségével. Ennek a látomásnak az ereje tudta őt hordozni 60 éves szolgálatában. És testvérem, hogyan szemlélhetjük mi az Isten dicsőségét, és hogyan szerezhetünk bizonyosságot arról, hogy a végső győzelem az Istené? Csak is az Isten igéje által. És mondhatom, hogy ha a Biblia nekünk tényleg mindennapi kenyerünk, ha kutatunk benne, ha esszük és isszuk, hogyha teljesen átjárja a gondolatainkat, ha teljesen meghódítja a szívünket, akkor már nekünk ez a kérdés nem félelmetes. És akkor nekünk már erre a kérdésre, hogy kit küldjek el és kimegy el nékünk, akármivel jár, akkor már könnyű rá válaszolni. De ennélkül lehetetlen. Ennélkül az ember félénk, ennélkül az ember önmagára gondol, ennélkül az ember gyáva és megalkuvó. De hogyha az Isten dicsőségét látja, és ezt minden nap táplálja, az, hogy az Isten igéjét olvassuk, és látjuk ezt a végső győzelmet, akkor az ember erőt kap bárminek a vállalásához, a tanítványságban, a Krisztus követésében. De még egy dolog kell hozzá. Amikor a proféta hallotta a szeráfoknak ezt a mélységes meggyőződésből, csodálatból, őszinte tiszteletből fakadó szavát és örömét, ahogyan ezt mondták, hogy szent, szent a seregek ura, és a boldogságot, hogy végül mind az egész föld teljes lesz az ő dicsőségével, akkor úgy olvassuk, hogy ő felkiáltott, és azt mondta, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Mert úgy érezte, hogy az ő hálaadása, vagy ahogy az Isten nevét ő a szájára veszi, ehhez a megilletődött mély tisztelethez is csodálatos képest, valami hitványság, valami értéktelenség, valami nem is igazán őszinte, vagy nem is igazán annyira mélyről jövő. Úgy érezte, hogy az ajka tisztátalan ahhoz, hogy ő az Istent hirdesse, ahhoz tisztátalan az ajka ahhoz, hogy ő az Istent dicsérje. És olyan megsemmisülve érezte magát. És azt olvassuk, hogy ahogy ezt kimondta, így olvassuk a 6.-7. versben, hozzám repült egy a szeráfok közül, a kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett volt az oltáról, és illette számat azzal is azt mondta, ímé ez illette ajkaidat, hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Testvérem, ez nyilván szimbolikus, nem arról van szó, hogy ő fájdalmat érzett, vagy tényleg itt valami égette volna őt, ez szimbolikus. Ez azt fejezi ki, hogy az Istennek olyan újjáteremtő, olyan szívet megfordító hatalma van, hogy az ő jelenlétének az érintésére, az ő szent lelkének a belső munkálkodására az embernek a tisztátalansága eltávozik, az embernek a gondolatvilága kicserélődik, az érzelemvilága megszentelődik, és bocsánatot nyer. Figyeljük meg, hogy mondja, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett, vagyis megbocsáttatott. Tehát ahhoz, hogy mi pozitív feleletet tudjunk adni az Isten hívására, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk, ki lesz igazi tanítvány, aki követi a bárányt valahová megy, még az sem elég, ha az Isten dicsőségét látjuk. Hanem szükséges, hogy eljussunk oda, hogy megsemmisülve érezzük magunkat az Isten dicsőségével szemben. Úgy érezzük, hogy mi teljesen erőtlenek vagyunk, és mi magunkban semmit nem érünk. És tisztáltan az ajkunk, hogy róla beszéljünk, és tisztáltan az ajkunk, hogy őt dicsérjük. De ha erre a pontra eljutunk, abban a pillanatban ott van az Isten újjáteremtő kegyelme és szeretete. És az Isten megérinti a szívünket, a gondolatvilágunkat. És mi egy új emberként folytatjuk tovább az utunkat. És az Isten ezt meg annyiszor megteszi velünk, hogyha kicsit is hatalomba vesz a régi természetünk, vagy az emberi mi voltunk felülkerekedik. Újra meg újra érint ezzel az eleven szénnel, az Isten jelenlétével, az Isten dicsőségével, az Isten igényének a hatalmával, és bűnbocsánatot ad. Ha az ember eljut odáig, hogy magát semminek tartja, és az Istennek a csodája, kiüresedik a szíve ahhoz, hogy az Isten lelke betöltesse, akkor ez meg is történik. És az ember ekkor már tud válaszolni úgy, ahogy a próféta. A próféta akkor azt mondta, noha előtte azt mondta, hogy tisztátalan ajkú vagyok, én nem vagyok alkalmas, hogy én az Isten prófétája legyek, vagy hogy az Isten dicsérjem semmire. De ezután az eleven szénnek az érintése után, és az ígéret után, hogy hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett, hogy bocsánatot nyert, és az Isten őt elfogadja, és az Isten őt felruházza a hatalommal. Ezután a proféta már bátran válaszolt, itt vagyok én, és küldj el engemet. És én most azért is szóltam erről a témáról, mert az elmúlt napokban egy nagyon meghatározó élményben volt részem immár másodszor, és még elevenebben, mint első alkalommal, ugyanis Franciaországban jártam, ahol egy ottani kedves gyerekkori barátnőm él, ő egyébként csak Dél-Franciaországban él, testvérünk is egyébként, és ő volt az, aki először fölhívta a figyelmemet Franciaországban a hugenotta emlékekre, és elvitt egy-két helyre. És most elmentünk két Juhász Bélával és Holló Péterrel, aki a főiskolánk történésze, és hát az volt a célunk, hogy hát kamerával felvenni ezeket az emlékhelyeket, hogy majd a Light Channel TV-n néhány előadás hangozzék el ezekről a csodálatos hívőkről, akik ezek a franciaországi protestánsok voltak, ugye, akiket ott hugenottáknak neveztek gúnynévvel sokáig. Nagyon érdekes és elgondolkoztató volt, hogy milyen bátorság kell, hogy ebben a világban valaki az Isten nevében felálljon és szóljon, és és mert Franciaország az vagy nagyon katolikus, vagy nagyon szekularizált. Szinte szimbolikus, hogy ezek a protestáns múzeumok elképesztően eldugott helyeken vannak. Például a Mialéi Múzeum, ahova elmentünk, aminek az a neve, hogy a Musée du Désert, a puszta múzeuma, ugye ez utal az úgynevezett puszta egyházára, amely 1715-től nevezik így a nagy francia forradalomig eltelő időt, amikor kimondhatatlan szenvedéseket éltek át. Ez egy olyan helyen van, hogy több mint 30 kilométert kell menni olyan kanyargós hegyi utakon, ahol két autónyomsáv nincs. Szóval mi nekünk többször fölmerült, hogy nem néztük el a térképet? Létezik, hogy ez egy múzeumhoz vezet? Hát hova megyünk mi itt mit tudom én, a hegyek belsejébe, valami teljesen elhagyatott helyre, és a végén ott találjuk meg ezt a fantasztikus múzeumot, aminek csak egy része új, a többi majdnem, hogy romos, de a belseje a hihetetlen kincseket rejt. Annyit mondanék csak a múzeumról, hogy külön benne van egy terem, aminek ez a neve, hogy a mártírok terme, ahol ilyen márványfal, egy teljes nagy falfelületet betöltő márványfalon, ott vannak név szerint, dátum szerint felsorolva azok, akik 1685 után, amikor visszavonták az úgynevezett Nanti türelmi rendeletet, mártírhalált haltak, mint lelkészek és prédikátorok. Ugye megkülönbözteti ott a felirat ezt a két szót, mert a prédikátoron akár laikus prédikátor érthető, akit Isten tisztelet tartásán kaptak, a pásztoron pedig felszentelt prédikátor. Ezek a protestáns prédikátorok ugye rendszerint Genfbe kaptak kiképzést, ott szentelték fel őket, és azután tértek vissza. Itt talán egy pár sort olvasnék nektek az Eberhard Gress Hugenották története, Hite és hatása című könyvéből, amiben azt írja, hogy amikor visszavonták a Nanti türelmi rendeletet, milyen helyzetbe kerültek a francia protestánsok. Minden még álló templomépületet, protestáns templomépületet haladéktanul le kell bontani. Minden iskolájukat be kell zárni. Minden áttérni nem akaró prédikátornak 2 héten belül el kell hagyni a Franciaországot. Az újszülötteket katolikusnak kell keresztelni és nevelni. Minden hugenottára érvényes volt a legszülött szigorú büntetésekkel való fenyegetés mellett, férfiaknak gályarabság, ha Isten tisztelten találják őket, börtönbüntetés a nőknek, valamint tulajdonuk elvesztése, és kivándorlási tilalom, pénz és tulajdon kivitele az országból azoknak, akik maradnak, de nem mentek el. Tehát a 2 hét alatt nem mentek el. Amíg meg nem tértek, tehát így maradhattak az országban, míg Istennek úgy nem tetszik, hogy megvilágosítsa őket, mint a többieket, a vallásukat azonban sehol sem gyakorolhatták, még otthonaikban sem. Tehát itt a mártírok termében mi 103 prédikátort számoltunk meg, plusz 61, mert az egyik sorban az állt, hogy egyetlen nap 61 prédikátort és lelkészt végeztek ki. Ez a mártírok fala, akik 1715-ben megalapították, ők maguk nevezték el így, hogy puszta egyháza, ilyen körülmények között, ilyen rendeleteknek a hátterén, és tovább tartották az istentiszteleteket rejtett helyeken. A másik terem az volt a gályarabok terme, ahol megint csak egy ilyen márványfalon, ami nevet tudtak, ami nevet ismertek felsorolva, lehetett látni egy ilyen hatalmas evezőt, 150 kilóra becsülték a súlyát, amivel a gályarabokat húzni kellett, 240 gályarab egy ilyen gályahajót, akik legyengült állapotban egész nap ezekkel az iszonyú evezőkkel kellett dolgozni, hát persze pusztultak rendre, jött aztán az utánpótlás az újabbakkal, akkor az újabb volt a bebörtönzött nőknek a terme. Akkor utána megint újabb a kivándoroltaknak, akik szintén rengetegen meghaltak útközben, meg iszonyú viszontagságokat éltek át. Szóval annyira megrendítő ez a múzeum, és az ő álhatatos hűségük. Aztán ugye elmentünk a Konstanci toronyhoz is, ahol én még korábban jártam, és ott megint úgy megrendített bennünket, hogy ugye az egy középkori város, éppen maradt falak között, középkori falakkal, és egy eszméletlen mennyiségű turista jár oda. De szóval annyira, hogy egy parkolóhelyet a hatalmas parkolóhelyeken szinte nem lehet találni, de a Konstanci toronynál alig történik említés arról, hogy itt különböző fokozatokban rengeteg nő szenvezett börtönbüntetést. Ugye az a Marie Duran, akinek arról szóló könyvet valószínűleg többen olvasták, hiszen mi is kiadtuk, ő 38 évet töltött ebben az iszonyú börtönben, és erről szinte nem történik említés. És én jártam ott a múltkor, és akkor éppen egy francia idegen vezető ott csoportot hozott, és hát csak annyi megjegyzése volt, hogy hát képzeljék el, 40 nő itt ebben a teremben, micsoda bűz lehetett itt. Ennyi volt az összes megjegyzése, de hogy ezek a hitükért szenvedtek, és mit szenvedtek, szóval mintha elfelejteni ez az ország ezeket az embereket teljesen. És a harmadik múzeum, a Marie Duran szülőháza, ahova elmentünk, az még ugye szezon előtt nem volt nyitva, csak kívülről tudtuk körbe fényképezni, de így is megrendítő volt, mert ott van egy ilyen nagy táblát, azt azóta állítottak a falon, hogy Pierre Duran emlékének, ugye, aki a bátyja volt ennek a Marie Durannak, és aki 32 évesen végezték ki Montpellierben, mert mivel prédikátor volt a puszta egyházában, és tőle idéznek egy mondatot, ha Isten úgy látja jónak, hogy véremmel pecsételje meg a hitemet, legyen meg az ő akarata. És aztán folytatják is Marie Durannak, ami 38 évet ott töltött a börtönben a húga, és őtőle pedig csak egy mondatot idéznek, ami a konstanci börtönben oda van bevésve, résisté, ellenállni. Ugye ez arra vonatkozott, hogy a katolikus papok állandóan mentek őket téríteni, ha valaki átért, azonnal szabad lehetett. Ott a jelszó viszont ez volt, résisté, ellenállni. Akár 38 esztendeig egy olyan borzalmas börtönben. És ez a múzeum is olyan helyen van, hogy ott is az az érzése az embernek, hogy ez az út nem visz sehova. Hát lemegyünk a térképről. És alig látogatják emberek ezeket. És azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy nem csak Franciaország nagyon sivár ilyen szempontból, hogy ezekre alig emlékeznek, hanem azt hiszem, látjuk, hogy az egész Európában milyen a helyzet. És azt tudom mondani, hogy amikor a Jóisten megkérdezi, hogy kit küldjek el és kimegy el nékünk, aki az élő Istenről tanúságot tesz, aki teremtő, aki fenntartó, aki dicsőségben visszatér, aki egyedül szabadíthatja meg ezt a világot a végső borzalmas válságból, akinek világos szava van, amit az emberek elfelejtettek, akinek világos erkölcsi törvénye van, ami egyedül teheti az ember életét szikla alapra, hogy erre vállalkozni, hogy ebben a világban tényleg tanítványnak lenni, ezt még egyszer mondom, nem lehet másképpen, csak ha valaki látja az Isten dicsőségét, ha hallja a szeráfok énekét, hogy mind az egész széles föld teljes lesz az Isten dicsőségével, ez lesz a végső szó. És hogyha valaki átéli azt, hogy én magamban ugyan teljesen méltatlan vagyok, és én ennek teljesen tudatában vagyok, és csak is az Istenben bízom, és csak is az ő nevéért, és ha az Istentől elnyeri azt a bizonyosságot, hogy hamissága elfedeztetett, és bűnei megbocsátottak, és az Isten felhasználja őt, csak ekkor képes az ember arra, hogy ilyen körülmények között kitartson. Nem szeretném elnyújtani az Isten tiszteletet, de azért még két rövid kis részletet elolvasnék nektek, hogy egy kicsit úgy közel jusson hozzánk. Ennek a Marie Durannak és a Pierre Durannak, a bátyának az apjukat, Étienne Duran, ő írt egy levelet, őt is börtönbe vetették, ugye a fia prédikátorsága miatt, és írt egy levelet a lányának, akit ugye szintén börtönbe vittek utána, és ugye tudomás szerzett, meg börtönben van, és ebből a levélből idézek néhány sort. Leányom, a természet teremtője megengedte, hogy öntudatra ébredésem óta mindig minden részről megpróbáltatásokban és szenvedésekben legyen részem. És látom, hogy ezek fokról fokra növekednek. De köszönet Istennek, mindig megvigasztalódtam, és bizalmamat belévetettem. Ezért gyermekem arra kérem, hogy semmi miatt ne bánkódjék. Bármi legyen is az, sőt ellenkezőleg örvendjen az Úrban imával, zsoltárokkal, hálaadó énekekkel minden órában és pillanatban. Ennek fejében az Úr erőt és bátorságot ad minden bánat elviseléséhez, ami csak érheti. Dáviddal együtt mondja, minél több rossz ér engem, annál többször emlékezik meg rólam Isten. Nem kell sajnálni a régi kényelmét, mert mint látja, bátyja is mindent elhagyott, hogy Isten művért munkálkodjék. És bár nem mer a nyilvánosság előtt megjelenni, ekkor még őt, még a bátyja nem fogták el. De azt hiszem, mégsem veszíti el bátorságát. Ön is cselekedjék így. És aztán buzdítja őt, hogy imádkozzék, és azt mondja, ugyanígy cselekszünk mindenkiért, ellenségeinkért és barátainkért. Isten kegyelmezzen nékik, hogy felismerjék az ellenünk és önmaguk ellen elkövetett vétküket. Csak részletet olvastam, és a befejezés így hangzik, még egyszer ajánlom, legyen türelmes. Ugye a magázódás a szokás volt francia nyelven, így apa-gyerek viszonyban is azért hangzik magázódva, de azt hiszem érezzük ennek a levélnek a nemességét és a hitbeli erejét. A másikat a bátyjától olvasok néhány sort, amit már a börtönből írt az egyik kollégájának. Testvérem, pályafutásom hamarosan véget ér. Isten segítségével nem sokára megpecsételem az evangéliumot, amelyet hirdettem. Kérem, könyörögjön érettem az Úrhoz, hogy bocsássa meg vétkeimet, szenteljen meg a Szentlélek által, és segítsen minden megpróbáltatásomban. Istennek hála, tanúságot tettem arról, amiben hiszek. Isten erőt adott, hogy szabadon megvalljam, ami vagyok. Kérem az Urat, adjon nekem kegyelmet, hogy napjaimat az ő szeretetében és félelmében fejezem be. Az ő isteni pártfogásába ajánlom magamat. Figyelmébe ajánlom önnek épp úgy, mint minden jó léleknek, szegény feleségemet és drága gyermekeimet, akik nem sokára apa nélkül maradnak. Ez volt az ő gondolkodásuk, ez volt az ő hitük. És az ember sokszor elgondolkodik, hogy ami elkényelmesedett, ellangyosodott korunkban, amikor azonban látjuk, hogy mennyire szükség volna az Isten ismeretére, mennyire hangzik a hívás, kit küldjek el és kimegy el nékünk, kik készek erre válaszolni. És tudjuk, hogy milyen idők állnak előttünk a bibliai proféciák tanúsága szerint. Nagyon nagy szükség van rá, hogy erőt merítsünk ezeknek a régi hitvallóknak a hitéből, és mi tudjunk Istennek bátorsággal válaszolni, hogy itt vagyok én, küldj el engemet. Tehát nehogy hasonlítsunk ahhoz az egy talentumos szolgához, aki azt hiszi, hogy amikor élet-halál küzdelem folyik az Isten műve körül, akkor a passzivitás helyes. Akik azt gondoljuk, hogy lehetünk langyosak és lehetünk közömbösek, hanem a Jóisten adjon erőt ahhoz, hogy mi is így tudjunk válaszolni. Itt vagyok én. Küldj el engemet. Amen.